Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, és az Úr áldását kívánom mindannyiunk részére. Mielőtt elmélkedésünk elmondására fordulnék, egy szavalatot szeretnék elmondani. Lehet, hogy ha megfigyeljük jól ezt a szavalatot, akkor tanulságul szolgálhat nekünk mindennapi életünkben, a keresztény életünkben. A címe az fogadalom. Hányszor kér szívedben erős fogadalom? Holnaptól kezdve nem így telik napom. Megyek beteghez, szegényhez, árvához. Viszek vigasztalást, kiáltom. Imádkozz! Reggel elindulok, holnap véghez viszem. Nem hagyom már tovább, nyugtalan a szívem. Beosztom időmet, jusson Jézusomnak. Viszem ígéretét és hívását soknak. Szívvel tenni készül, nyomor és könny láttán, indulnál nem lehet, megállít a sátán. Legtöbb tennivaló mindig akkor kerül, ha ki segítni kész, éppen útra készül. Vendég is érkezik, csak éppen egy szóra. Egy szóból mégis lesz nem egy, de két óra. Hivatalos ügyek vagy harag, lárma, s ha még lenne más is, mind útadban állna. Csak hogy meg ne indulj, halaszd el máskorra. Majd még lesz alkalom, lesz még szükség szóra. Miért éppen mostan? Jön így a gondolat. Csak maradj nyugton, így telik el a nap. Napokból a hetek, hetekből hó és évek. Így érjük meg lassan, tétlenül a véget. Testvér, éber legyél, határozott, s vigyázz, sokat imádkozzál, jól lépj, és ne hibázz. Az évek eltűnnek, a vég jön váratlan. A koporsód indul, mindennek vége van. S ki éltett fájáról sok gyümölcsöt remél, Jézus búsan mondja, csak levél, csak levél. Köszönöm. Amen. Azok részére szeretném megemlíteni, akik esetleg nem tudják, vagy nem nincsenek biztosan abban, hogy a holnapnak minden első szombatja mit tartalmaz, mire vagyunk elhívva, mi a feladatunk, mint hetednapot ünneplő adventistáknak. Sokszor ellátjuk azt ott, és meglátjuk, hogy kevés az, amire ezen a szombaton jobban oda kellene figyeljünk. Ima és bőjt nap kellene, hogy legyen mindannyiunk részére. Nem tudom, mennyire ismertétek, mennyire tudjátok, de próbáljuk észbe tartani ezt, mert az imára nagy szükségünk van. Mi által tudunk megerősödni a hitben? Mi az a fontos dolog, ami szükséges, hogy gyakorlatunk? Váljon a napi életünkben. Az ige hatalma által megerősödünk. Akkor lesz igazán erős a mi hitünk, erős a mi életünk Jézus Krisztus által, ha az ígét tanulmányozzuk. Sokszor halljuk, és próbálnak ilyen tanácsot adni egyik a másikoknak, hogy sose nyisd ki a Szentírást ima nélkül. Próbáld imával kezdeni, hogy megértsd, mit is olvastál, vagy mit is akar mondani Isten ígéje a számodra. Mit kell megértsél, mit kell gyakorlatba kivitelezni. Egy másik kérdés. Miért van szükség ima és bőtnapra? Gondoltatok-e arra, hogy ezek az ima és a bőt is szükséges a mindennapi életben? Visszaemlékszek gyerekkoromban. Sokszor volt bőjt és ima nap, különösen szombaton. Hogy Jézus által, jelenléte által megerősödjünk, szükséges, hogy meghívjuk, szükséges, hogy imában hozzájáruljunk, és ha szükségét érezzük, akkor még bőjtöt is szervezzünk. És ha megkérdem újból, hogy mit jelent, vagy miért van szükség ima és bőjtnapra, sokszor az ember ki van szolgáltatva. A kiszolgáltatókért kell, hogy ezt tegyük. Hogy ne legyünk készületlenül, ha jön a sátán kísértése, ha jön olyan dolog életünkre, ami esetleg... Ha nincs elég erő, ha nincs jelenléte Jézus Krisztusnak életünkben, akkor nem tudunk megállni. Ha ki vagyunk szolgáltatva, akkor könnyen eleshetünk, eltávolodhatunk Istentől. Képzeld el, hogy szülő vagy, családod van. És abban a tudatban készülsz. Ez már jobban az idősebbnek szól, de nem tudjuk sose. A mai világban, ha megfigyeljük, nagyon sok fiatal elhagyja életét, és eltávozik az élők sorából. De itt egy olyan szülőről van szó, akihez hozzá lehet szólni. Képzeld el, hogy szülő vagy, és abban a tudatban készülsz elköltözni, és elköszönni gyermekeidtől, hogy nem fogod őket látni csak majd az Isten országában. A kérdés a következő. Mit gondolsz? Mi lenne a legfontosabb? Vagy ha egy ilyen körülmények között éreznél magad, mi a legfontosabb dolog, amit elmondanál nekik? Mi a legfontosabb életedben, amit szeretnél átadni gyermekeidnek, vagy családtagjaidnak, vagy éppen barátodnak és testvérednek? Mi lenne az a legfontosabb? Próbáljunk mindannyian külön válaszolni erre. Nem kérek hangos választ, próbáljátok meg, hogy erre a ti eldöntésetek szerint válasszatok. Jézusnak megvolt ez a dilémája, amint kereszt halála után készült visszamenni a mennyben. Nem tudta tanítványait olyan könnyen elhagyni, anélkül, hogy valamit ne hagyott volna hátra az ők részükre. Gondolom, hogy ez az apa is, akiről itt van szó. Őnek is voltak, amikor tudatába jött, hogy el kell távozzon a földi életből, valamit hátra kell hagyni a gyermekeinek, ugyanúgy Jézus Krisztus is azt tette az ő tanítványaival. Mi volt a lényege tanítványainak mondott utolsó szavainak? Nem fogom olvasni, mert elég hosszú lenne, hogyha a János evangéliumának 15. fejezetét, meg a 17. fejezetét elolvasnám, de gondolom, hogy nagyobb részben már olvastátok. A 15. fejezet úgy kezdődik a szöllővesszőről. És ott felsorolja maga az Úr Jézus, hogy mi a tennivaló, hogyan kell, és hogyan kell megtisztítani a szöllővesszőt, hogy sok gyümölcsöt teremjen. A 17. fejezetben pedig fontos imáját írták le, és az van feljegyezve, hogy mire vágyott tulajdonképpen az Úr Jézus, hogy az ő távozása után látható legyen az ő tanítványai életében az, amiért imádkozott. Elsősorban fontosnak látta az egységet, a szeretetet, mert a másik helyt azt írták, és az van feljegyezve, hogy miről is lesznek ismeretesek a tanítványok. Miről lesz ma ismeretes a keresztény ember? És azt mondta az Úr Jézus arról, hogy ha egymást szeretni fogjátok. Fontos, nem? Az egység, a szeretet, és mindaz, amire szükség van a mindennapi életben, ebbe bele van foglalva. Isten kérése ima által ez volt, hogy egység és szeretet létezzen és uralkodjon az ő követőiben. Jézus vágyakozott arra, hogy cseperedőben lévő gyülekezet, amelyet alapított a földi élete ideje alatt, hogy nemes széllal, egységben és missziós lelkülettel gyűjjön össze. Bármikor összegyűlésről van szó, vagy összejövetelről, legyen ez a mostani időben is egy fő cél a mi keresztényi életünkben. Mi, hogy az egység, szeretet és a misszió tevékenység látható legyen. Mit jelent ez, amikor gondolunk embertársunkra? Amikor nem gyűlölettel tekintünk egy olyan emberre, akit ma esetleg még ott látunk a sáncba, mert az alkoholtól elfáradva szenved. De lehet egy ilyen embert is szeretni? Ha mondjuk nem az alkoholnak rabja, de van valami más rabja, rabsága az ő életében. Lehetne egy ilyen embert szeretni? Lehetne Jézusról egy csodálatos szavakat elmondani? De ne felejtsük el, hogy nem fogunk tudni Jézusról szép szavakat mondani, ha nem tanuljuk meg. Ha nem ismerjük Jézusnak a szép szavait, az emberekhez szóló szavait, ami által az embereket megnyerte. Neked is és nekem is ez a kötelességem a mai időben. Miért? Mert az idő gyorsan múlik. És lehet, hogy ha ma nem teszed, ha ma nem végzed azt a munkát, amire el vagy hívva, holnap már lehet késő lesz. Nem lesz, akinek elmond, nem lesz, aki meghallgasson. Ma nekünk meg kell fontolni Jézus tanítását, tanácsait. Hogy keresse a Szent Lelket, és fogjon össze a gyülekezet a misszió tevékenységben. Ezért kell úgy imádkozzunk, mint még soha eddig. Azért fontos, hogy minden hónap első szombatja legyen egy ima nap. Szeretném máskülönben, hogy amikor vége lesz az elmélkedésünknek, legyünk készen, készüljünk már most. Mit szeretnénk imánkban Istennek elmondani? Mi az a hiány, vagy mi az, amire szükséged volna a nap mindennapjaiban? Mi az, ami gyötör? Mi az, ami úgy érzed, hogy még nem vagy teljesen Istennek szentelt embere? Mi az, amit kérni kellene saját üdvösséged eléréséért? Ha ezt öntudatosan, jól megfontolva összefoglaljuk, és Isten elé imában járulva elmondjuk, ő kész meghallgatni, ő kész választ adni. Sokkal éberebbnek, nem bízva saját bölcsességünkben, hanem vezetője bölcsességében, Jézus Krisztusban. Nem a saját képességemben, nem a saját erőmben, hanem isteni erőben. Ezért kérjük az ő segítségét, mert a mi erőnktől nem tudunk élni úgy, ahogy ő elvárná mi tőlünk. Különítsetek el napokat a bőjtörésre és az imára. A prófétaság lelke így tanácsol bennünket. Szakítsunk időt és napot, amikor úgy érzitek és úgy érezzük mindannyian, hogy van olyan megszokott szokás a mi életünkben, amitől nem tudunk másképp szabadulni, csak ha Istenhez járulva, úgy bőjt és ima által. Isten meg fog áldani, ha így tudsz gondolkozni és így tudsz cselekedni, és meg fogja erősíteni a szívedet az előttünk álló, megpróbáló napokra. Miért kell erre az időre gondolni? Ma békés, csendes, nyugodt időnt élünk. De gondoljunk a holnapi napra, ami még ma nem a miénk. Éppen azért jöhetnek megpróbáltatások, jöhetnek nehézségek, és ezért kell előre felkészülni arra, hogy amikor bekövetkezik, már legyen elég erőd megállni és hűséges maradni. A Zsoltárok könyvének 82. versének 3. verse így tanácsol bennünket. Védelmezzétek a nincstelenek és az árváknak a jogát. Szolgáltassatok igazságot. Kit kell védelmezni? A nincsteleneket és az árvákat, és akiknek nincsen igazság. Nyomorultnak és szűkölködőnek, ezeket kell védelmezni. Ez a bőjt. Amikor a bőjtöt megvonod magadtól az ételt, a testi, talán lehet úgy is mondani, hogy a testi fájdalom jöhet, mert hát ha bőjtölök, akkor szenvedhetek is. De ezek által tanuljuk meg azt, hogy tudjuk védelmezni mert Isten megerősít hitben, szeretetben, és imánk meghallgatásra talál Isten szín elől. Van egy másik figyelmeztető szó a Jakab 4 rész 17. versében. Aki tud, aki tehát tudna jót cselekedni, de nem teszi, mi van az utolsó szóban? Bűne az annak. Ha nem tesszük azt, amit tudjuk, hogy jó lenne tenni, akkor kinek a bűne? Nem tudok más mondani, csak aki nem cselekszi. Mert ha tudnád és tudod, hogy mi az a jó, amit tehetnél, amint az előbb említettem a Zsoltárok könyvéből, hogy védelmezni tudod azokat, akik nincstelenek, akik árvák, akik szegények, akiknek szükségük van terejád, és egyben Jézus Krisztusra. Ma van az alkalmatos idő, hogy fel tudjunk készülni. Ha szükség bőjtel, de a legfontosabb imával. A másik Biblia verset olvasva, de viszont aki hű a kevesen, a sokon is hű, és az, és aki kevesen hamis, a sokon is hamis. Tehát, mikor van értelme annak, hogy hűek legyünk? Amikor kevéssel vagyunk megbízva. Amikor úgy érezzük, hogy ettől sokkal többet tudok tenni. De ha azt a keveset, amivel Isten megkér és elhív tégedet, nem cselekszed és nem követed, akkor ne várd, hogy többet kapsz, több segítséget, több erőt. A felkészülés kevéssel kezdődik, és nagy dolgoknak segítségével végződhetik. Ha a továbbiakban a gondolat arra vezet bennünket, hogy mégis csak is az én erőmre kellene alapozzam életemet, vagy van, aki sokkal nagyobb nálamnál, akire alapozhatom az én életemet? Azt mondja a továbbiakban, mert Isten az, aki munkálja bennetek mit? Mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének, megfelelőnek. Az új fordítás szerint van Lukács evangéliumában. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást. Ha kevéssel, és úgy érzed, hogy kevés az, amit megtettél, Isten az, aki munkálja benned, és munkálja bennem azt a kis akarást, amit el akar kezdeni, hogy naggyá tudjál nőni. Azt mondja a következő íge. Kerestem köztük valakit, aki építeni a falat, és oda állna résre színem elé az ő országáért, hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ezékiel 22. 30. vers. Maga a Jóisten jön és keres téged, engem és mindannyiunkat. Mi célból? Mit jelent az, amikor azt mondja, kerestem közülük valakit, aki építeni a falat, és oda állna a résre. Mi volt a cél? Kinek az országáért? Mert azt mondja, oda állna a résre színem elé az országért. Más szóval lehetne úgy is mondjuk, hogy értem, és a népért, emberekért. Miért? Hogy ne pusztítsam el, de nem találtam. Ha ez a kérdés, ha ez a felhívás ma hozzánk szólna, bejönne az Úr Jézus, és azt mondaná, valakit szeretnék látni, akit szeretném, hogy elhívjam, és falat falazzon. A rést becsinálni, befedni. Ki lenne közülünk, aki azt mondaná, itt vagyok, küldj engemet. Vagy más szóval, itt vagyok, használj fel, drága Jézus, a te művednek előre haladására. Készen vagyunk erre? Tudjuk és ismerjük az elhivatásunknak feladatát? Miért jött létre tulajdonképpen, ha valaki esetleg meg tudná mondani nekem, az Advent Egyház? Milyen céllal hívta el Isten azon úttörőinket, akik megértették Isten üzenetének hívását? Amikor keresett Isten, talált valakiket, akik készek voltak. Mire? Az ő üzenetének tovább vitelével, hogy másoknak is tudassák. Sajnos úgy veszem észre, és az az én meglátásom, nem muszáj valaki vagy más is elfogadja, de nagyon nehezen megy ez a munka a mai időben. Hallottam már olyan hangokat is, hogy olyan országokból kellene eljöjjenek misszionáriusok, akik talán meg is szégyenítenének bennünket azért, mert mi itt vagyunk, az ő egyházához tartozunk, és nem végezzük azt, amire el vagyunk hívva. De miért? Nem tudjuk szeretni embertársainkat? Nem tudjuk szeretni azokat, akik ma még nem ismerik Jézus Krisztust? De honnan ismernék, ha te meg én, vagy mindannyian nem mondjuk el, ha nem keressük meg ezeket a személyeket, akikbe egy picike szikra él Isten iránt, és nem mondjuk el nekik azt, hogy Jézus hamarosan visszajön, és számot kell adni az életért. Mikor van a számadásnak az ideje? Ma van a számadásnak ideje. Amióta az advent nép megalapozta a hitét 1844-től, milyen időt élünk? Kegyelmi és vizsgálati ítélet ideje alatt. Mikor dől el sorsunk? Úgy szoktuk mondani, hogy 1844-től mi kezdődött el? A halottak vizsgálati ítélete. De sajnos én nem tudom, hogy mikor jön az élők. Mikor ér a vizsgálati ítélet az élőkre, akik ma még élnek? Nem tudjuk. Akkor maradjunk tétlenül? Akkor maradjunk távol ezektől. Ha tudjuk ezt, hogy lehet holnap, vagy holnap után, vagy mikor, de ezt nem tudjuk mikor, Azért van ez a kegyelmi lehetőség és idő mindannyiunk részére, hogy ezt az időt használjuk ki. Engedjünk változást életünkben. Nagyon megjegyeztem Tokis testvér, amit mondott. Nagy szükség van ima és változásra. Az imának eredménye lehet az mi életünkben az, hogy engedjük szívünket, teljes lényünket az ő akarata szerint változni. Ne az én akaratom, ne a mi akaratunk, hanem Jézus Krisztus akarata legyen végbe menve. Tulajdonképpen sokszor hallottuk már, hogy mi az ima. Az ima a lélegzetvétel a lelkiéletnek. Ha mennyi időre volna nekem szükség, hogy megszakadjon a levegő, hogy tovább ne tudjak élni? 4-5 perc. Köszönöm, Feri. Tudom, hogy te valamennyi részbe átmentél. Nem volt nekem még ilyenre példa az életembe, de gondoljunk arra, hogy valójában, ha a mi életünk, a földi életünk 3-4 percig, ha megszűnne a levegő a mi részünkre, halál lehetne, akkor mennyi lehet a lelki életbe, hogyha hiányzik a lelki levegő, amelyet az ima által tudjuk megszerezni. Az ima az eredményesség mennyből rendelt eszköze. Az imádság megmozgatja a mennyet. Az Úr többet tud tenni egy óra alatt a mi életünkben, mint amennyire nélküle lennénk képesek egész életünk során. Mennyi idő kell akkor Jézus Krisztusnak, hogy tudjon bennünk változást létrehozni? Ha egy egész életünk során 40, 50, 60, 70, 80 év, vagy még tovább is esetleg. Ha ennyi éven keresztül nem tudjuk elérni azt, amit Jézus Krisztus egy óra alatt el tud végezni életünkben. Amikor látja, hogy népe teljesen odaszentelte magát, hadd mondjam el, hogy rövid idő alatt nagy munkát fogunk elvégezni. Mikor? Ki kell, hogy lássa, hogy én kész vagyok, és odaszenteltem életemet? Amikor Jézus Krisztus látni fogja, hogy népe és gyermekei odaszentelték magukat, akkor rövid idő alatt nagy munkát fogunk elvégezni, és a nagy munkának lesz látható eredménye. És az igazság üzenete eljut a föld sötét helyeire, ahol még sohasem hallották azt. Sokszor elgondolom, és úgy elgondolkozok azon, és hallottam már többször olyan statisztikát, vagy kimutatást más szóval, hogy már erre a földrészre, arra a földrészre, vagy bármelyik földrészre közel eljusson Istennek üzenete, és az ő jövetelének jó híre. És amiért azt mondom, hogy sokszor elgondolkozok, tudnak-e erről a te szomszédaid, vagy az én szomszédaim? Vagy tudnak-e itt Újfehértó városába mindenki? Még említettem, és valahogy meglepett ez a kifejezése egy fiatal embernek. Amikor eljöttem, hogy kinyissam, mert a villanyórát kellett cserélni, és elkezdtem beszélgetni vele. És tudjátok, hogy nem is én kellett beszéljek, hanem ő kérdezett sokról, sok dologról. És azt mondta, hogy mostanig nem is hallott adventistákról. Mi okozta ennek a fiatal embernek, hogy nem? Talán szoktuk úgy mondani, hát ha nem törődik Istennel, ha nem gondol arra, hogy van Isten is, ha nem gondol arra, hogy vannak szentírásnak tanításai, vagy több dolgot is így elemlíthetnünk, megemlíthetnünk. Hát miért nem kutassa, miért nem keresi? Ha érdekli, akkor járjon utána, és tudja meg, hogy mit hisznek az adventisták, mi a hitünknek alapja, milyen üzenettel rendelkezünk, hát ha érdekli, keresse meg. És sokszor rájuk bízzuk, és nem megyünk, és nem igyekszünk találkozni, és nem mondjuk el, ami saját hitünk és meggyőződésünk szerint, hogy mit hiszünk, és mi a mi hitünknek fő célja. És ez idő alatt az idő telik, és lehet, hogy nem lesz elég időnk. Még arra is gondoltam, hogy úgy beleszoktam nézni egyes dolgokba, hogy körülöttünk lévő falvak, vagy községek, vagy éppen városok is, ahol nem léteznek egyáltalán adventisták. Ki fogja oda elvinni az üzenetet? Ki fog Jézusról beszélni, ha nem te, meg én? De nem szabad elfelejtsük azt sem, hogy valaki fog felelni azért. Mert nem teljesítetted a kötelességedet. De hogy erre erőnk legyen, újból a Zsoltár íróhoz járulok. És tőle kérek tanácsot mindannyiunk részére. Azt mondja, a 32. fejezet 8 versében. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ez az új fordítás szerint van. Azt mondja a Károli Gáspár fordítás, szemeimmel tanácsollak téged. Itt pedig azt mondja, az új fordítás szerint rajtad lesz a szemem. Miért? Hogy felelősségre vonjon? Azért talán? Azért figyel minket? Hogy legyen egy alkalma, hogyha egy olyan eset jön létre, hogy az ő szemeivel, szemlélve látja azt, hogy nem tesszük azt, amire elhívott bennünket, akkor tud-e bölcsé tenni bennünket, meg tud-e tanítani, ha nem vagyunk teljes, odaszentelt, engedelmes gyermekei? Semmiképpen nem. Ha próbáljuk a János 15. fejezetének 13. versét olvasni, amely így hangzik: nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ha a történelmet megvizsgáljuk, gondolom ti is hallottatok olyat, amikor valaki a barátjáért kellett életét adni. Hirtelen egy olyan gondolat jött, amikor hallottam és olvastam egy olyan esetet. Két testvér, az egyik elment mulatóhelyre, és megölt valakit. Hazaszaladt, és elmondta a testvérének, hogy mi történt, hogy megölt valakit. Azt mondja a testvére, gyorsan vesd le a ruhát, a véres ruhát, és add át nekem. S alig, hogy megtörtént a ruhaváltás, ruhacsere, már ott voltak, és elvitték. Mit tett ez a testvér? Kiszabadította a halálból, vagy a büntetés alól az ő testvérét. Így kellene gondolkozzunk, kedves testvéreim, hogy úgy gondolkozzunk, és úgy gondoljunk azon emberekre, akik ma még kint vannak, távol vannak, és mondjuk el, próbáljuk megtalálni azokat, hogy még van sok üres szék itten, még van hely, van egy énekünk, van hely, van hely. Az ajtó még nyitva van, de meddig nem tudjuk. Jézus Krisztus bemutatta az igazi szeretetet, de nem hiszem, hogy neked és nekem ne adott volna abból a szeretetből. Ha adott, mit tettél vele? Tudtad továbbadni fele barátodnak, embertársadnak? Mert az ő élete is Jézus Krisztus, abból ismerjük a szeretetet, hogy ő életét adta értünk, értem és érted. Kicsit meglepő ez a következő szó. Azért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. 1. János 3:16. Valójában úgy érezzük, hogy tartozunk? Vagy ő éppen azt akarta mondani ezzel, hogy életemet szeretet által értetek adtam, akkor ti is adjátok életeteket testvéreitekért. Nem az ellenségért, testvéreinkért. Dicsőítünk, Urunk, azért, mert te elhívtál minket, hogy tegyünk tanítványán minden népet a te dicsőségedre, és neked megvan hozzá a hatalmad, hogy ez sikeres legyen, mert te a hatalmadból, az erődből, a te jelenlétedből tudsz adni a mi részünkre, hogy a te neved megdicsőítessék. És köszönjük meg, hogy elhívott minket. De legyünk odafigyelőek, hogy nehogy szégyent valljunk szent színe előtt, embertársaink előtt. Nehogy azok, akiket meg kellett volna szólítsunk, akiket Jézushoz kellett volna vezetni, nem tettük meg, de volt valaki más, aki oda hívta, aki bemutatta azt a szeretetet, amivel ő rendelkezett. Mit ígért meg? Az a célja, az a terve, hogy tegyünk tanítványá minden népet a te dicsőségedre. Adj nékünk szeretetet, teli, szeretettel teli szívet. Mekkora a szíved? Van még hely az ő szeretetéből, hogy még mindig adjon? Vagy már átadtad mások részére is, továbbadtad azt a szeretetet, amivel megajándékozott? Ha nem adtad tovább, és ha még van, abból a szeretetből, amit ő adott neked, add tovább, amíg idő van rá. Az imával kapcsolatosan egy pár dolgot szeretnék még megemlíteni. Lehet, hogy ti is láttátok. Az interneten láttam olyan esetet, amikor az apa letérdel az ágya előtt, és csak egy ekkora kisgyerek oda van bújva, és ő is imádkozik az ő apjával. De még ennél többet is láttam. Az egyik fiatal embernek van egy, mutatta, hogy egy kutyája van. A gazda hozza az ételt a kutyának, beletölti az edényébe, a kutya oda megy, úgy lesímulva, az orrát egészen az étel edény mellé oda teszi, és ez idő alatt a gazdája le van térdelve, és imádkozik. Nem nyúlt addig az ételhez a kutya, ameddig az ima nem fejeződött be. Az állatoktól kellene tanulni? Mit gondoltok? Imádkozni? Hogy lehet ez? Hogy tudta az az ember megtanítani azt a kutyát, hogy oda viszi az ételt, és megmutassa neki, és az a kutya képes addig maradni ott, amíg az ima elhangzik, ahogy az imát befejezte azonnal, evett, és ehetett. Van tanulság ezekbe a dolgokba? Láttam még olyat is, ez egy kínai családban volt, nem egy kutya, már nem tudom pontosan, 5 vagy 6 volt. Mindegyik hozta az edényét, és a szájába volt az edény, és megjelent a nő, akinek aki a gazdája volt a kutyáknak, és ott álltak a kutyák, és nem mozdultak sehova, ameddig az imát nem mondta el a nő. És akkor úgy sorba, nem tolakodtak, sorba mentek, és kapták az ételt, és úgy használták el. Sajnos sokszor arra is gondolok, hogy oda került az emberiség, hogy már az állatoktól is tanulhatunk. Segítsen meg az Úr, drága Jézus, bennünket, mindannyiunkat, hogy tudjunk cselekvőképesek lenni az ő művének előre haladásában. Köszönöm türelmeteket, köszönöm, hogy meghallgattatok.